talán sokan látták azt a képet, amikor Schäfer Andrist vigasztalja Marco Rossi mester, úgy áttalálva, amiben minden benne van, azt a közelséget, amit Marco Rossi fel tudott építeni játékosokkal, azt az apa szerepet, azt a szeretetet, mert nem lehet erre más szót mondani, szerintem erről is szól a futball.
Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Nagyító Extrát látják, média családunk politikai háttérműsorát megszokott két vendégünkkel, Kollák Zsolttal és Hajtman Gáborral. Szervusztok!
Szervusztok! Üdvözlöm a kedves nézőket!
Szervusztok fiúk! Köszönöm a kedves nézőket!
Kezdjük is akkor, az első témánk: országos tanácsot tartott a Magyar Közösség pártja múlt vasárnap a párt pozsonyi székházában, amin, hát én személyesen nem voltam jelen, ha jól tudom, Zsolt, te igen, de annyit azért tudok, annyival azért tisztában vagyok, hogy tulajdonképpen megegyeztek arról, hogy folytatódik a szövetség, az összmagyar párt alakulása. Mik a részletek, Zsolt, kérlek nagyon röviden, aztán megbeszéljük ezeket.
Először is talán azt szögezzük le konklúziónak, hogy nem kínálkozik most már más alternatíva, mint az, hogy megalakuljon a szövetség. Nyilván részletkérdésekben még lehetnek viták a három párt között, és lesznek is ilyen viták várhatóan. De azt úgy gondolom, mint három párt jól látja, hogy minél tovább kell várni a szövetség megalakulására, annál inkább elbizonytalanodnak a választók. Ennek láttuk jeleit a múltban, és ilyen szempontból ez a vasárnapi országos tanács egy jó üzenetet közvetített.
Mi ez az üzenet?
Az MKP azt az alapszabályt, amelyet kitárgyaltak a pártok, elfogadta. Néhány módosítást eszközöltek ezen az alapszabályon, de ezek a módosítások egyrészt az MKP számára azt hiszem, hogy evidenciák, csak gondoljunk ilyenre, hogy a magyar tárgyalási nyelv legyen.
A logóban nemzeti színek pontosan, megjelenése, ha jól emlékszem.
Tehát az új párt tárgyalási nyelve magyar legyen, illetőleg a logóban megjelenjenek a nemzeti színek. Azt gondolom, hogy ez teljesen természetes elvárás, hogyha egy etnikai pártról beszélünk. Nyilván persze az ördög a részletekben lakozik, megérthetjük, ha a Híd párton belül, ahol ruszin nemzetiségű politikusokra is számítunk a továbbiakban is, a szövetségen belül is. Nekik is meg kell találni azt a módot, ahol az anyanyelvükön megszólalhatnak. Berényi József általános alelnök, aki beterjesztette ezt a módosítást, ő maga azzal egészítette ki, hogy minden helyi szervezet, majd ami megalakul a szövetségen belül, eldönthető, hogy mi a tárgyalási nyelve. Nyilván, hogyha magasabb struktúrákban, akár járáson, vagy országos elnökségbe bekerül más nemzetiségű politikus, neki is biztosítani kell azt, hogy az anyanyelvén megszólalhasson. Ennek meg kell találni a módját, de azt gondolom, hogy ha etnikai pártban gondolkodunk, már pedig abban gondolkodunk a szövetség kapcsán, akkor ennek teljesen természetesnek kell lenni.
Gábor, mit gondolsz, látva az eddigi folyamatokat, és sejtve az, hogy mi vár ránk, most jön a neheze, vagy azon már túl vagyunk, és akkor itt egy tiszta lap és új lendület kezdődik?
Hát remélem, hogy ez már ilyen papírforma lesz, hogy ugye de jóra is megalakul de facto a szövetség, és már tényleg be lehet jegyezni ezt a pártot, és ne a közlemény kutatási intézmények már nem úgy fogják mérni a szövetséget, hogy még meg sem alakultak, de már tényleg már papíron is mérni fogják őket. Hát Zsolt, ahogy mondta, nincs más alternatíva. Tényleg én és több elemző is szerintem nem lát alternatívát, hogy a magyar érdekképviseletet hogyan lehetne máshogyan képviselni parlamenti szinten. És hát ennek a szövetségnek, most egy kicsit kritikusan közelítek meg a témát, tehát már rég létre kellett volna jönnie, és már elég kidurva, hogy még eddig húzódott, de hál' Istennek, ahogy Zsolt is fogalmazott, ennek már nem kéne más alternatívájának létrejönnie, tehát hogy minden elő van készítve ahhoz, hogy a három nagyobb párt egy egységet hozzon létre. Ugye megtörtént az MKP-nak az országos tisztújtó kongresszusa.
Bocsánat, országos tanácsülés.
Várjuk még a Hídnak és az összefogásnak, és aztán reméljük, hogy minden elő lesz készítve ahhoz, hogy egyenes út vezessen.
Zsolt, nagyon röviden, mi most a menetrend? Tehát mi várható a következő hetekben, hónapokban, a nyári uborka szezon alatt pihennek majd a pártok, vagy lesz még itt kongresszus, elnökség, országos tanács, sőt, talán egy alakuló ülés is? Mi várható?
Szombaton az Összefogás Mozgalom is megtartotta a közgyűlését, ahol tulajdonképpen igent mondtak a szövetségre, az készülő új pártra. Az alapszabályjal ugyan alapszabályról még nem döntöttek, az MKP országos tanácsa másnap, ugye vasárnap egy javaslatot fogalmazott meg néhány módosítással, ahogy ezt említettük. A Híd párt még ezen a héten tanácskozik, és kis állást foglalnak, de ahogy az elején fogalmaztam, mindhárom párt érzi a választók felől azt a nyomást, hogy igazából nincs mire várni, meg kell egyezniük. Ami azonban nem jelenti azt, és ezzel válaszolok a kérdésedre, hogy a pártok szervein keresztül nem kell átvinni ezeket a döntéseket. Ugye az MKP országos tanácsa tulajdonképpen egyfajta ilyen fóruma volt, tulajdonképpen egy belső vitája volt annak a folyamatnak, amit az elmúlt hónapokban láthattunk, hiszen a járványhelyzet miatt nem volt alkalom arra, hogy a párt belső parlamentje ülésezhessen, és az országos tanács voltak éppen az MKP belső parlamentje. Tehát azzal még számolni kell, hogy előbb az országos tanácsnak kell majd rábólintani, vélhetően ez már tényleg formalitás lesz, arra az alapszabályra, amit addigra véglegesítenek a pártok, illetőleg egy kongresszust is össze kell hívni, ami viszont már hát áldását adja arra a tárgyalási folyamatra, ami lezajlott, és az utolsó lépés a szövetségbe tagolódás felé. Ugyanezt a többi pártnak is meg kell tennie. Még egyszer aláhúznám, az a folyamat, amit láttunk, ugyan a vitákról szólt, de eljutottunk odáig, hogy már körvonalazódik a megoldás. Mi több, ott vagyunk a megoldás kapujában, igazából csak át kell lépni már ezen a kapun. Én azt gondolom, hogy most már az időtényező is másodlagos. Attól a pillanattól kezdve, amikor látjuk, hogy ez a döntés megvan, azt gondolom, hogy talán nem a nyári hónapokban, vagy nyári hetekben kell ezt feltétlenül erőltetni, ez a szabadságolások ideje, de azt gondolom, hogy az őszi hónapokban erre a kérdésre pontot tudnak majd tenni a pártok, és megalakul a szövetség.
2022-ben lesz egy a fölvidéki magyarság számára talán sorsdöntő, vagy nagyon fontos választás, sőt tulajdonképpen kettő csak összevonva, megyei és önkormányzati választásokat is tartanak majd Szlovákiában. Gábor, mit gondolsz, a szövetségnek milyen stratégiával, vagy milyen kampánnyal kell belevágnia? Hogyan lehet majd összeegyeztetni az esetleges ütközéseket, vagy érdekellentéteket az új párton belül?
Hát azt gondolom a szövetségen belül sikerül megoldaniuk, mert ugye mivel az MKP a legerősebb szubjektum a három közül, ők rendelkeznek a legnagyobb struktúrákkal, úgyhogy ott azért várhatóan elég sok MKP-s polgármester jelöltet, illetve megyei képviselőt indítanak. Lehet, hogy ott a híddal lenne egy kis probléma, hiszen a keleti végeken a hídnak is van érdekeltsége. Az összefogás szempontjából úgy gondolom, hogy ez nem lesz probléma, hiszen tehát hogy egy éves alakultak, ugye, meg ez egy mozgalom, és nincs pártstruktúrája, úgyhogy ottan szerintem nem lesz nehéz megegyezni.
Hát mondjuk megyei képviselőjük azért ugye több is van MKP-s színekben bejutott megyei képviselő.
Igen, de hát azért az nem olyan sok, mint például az MKP-nak volt, úgyhogy szerintem itt nem lesznek konfliktusok, hiszen itt könnyen meg lehet egyezni párton belül. Ugye a szövetségnek a hosszú távú célja az, hogy a parlamenti 500-os küszöböt ugye túlszárnyal, és bejussanak a parlamentbe, hogy legyen a magyarságnak végre egy parlamenti érdekképviselete. De mondom, ez nem jelenti azt, hogy fel kell adni a helyi regionális politikát, de én úgy gondolom, hogy ott nem lesznek problémák, aztán lehet, hogy az idő rácáfol és más elemzők is azt fogják mondani, hogy itt azért lesznek még problémák, de és szerintem ezzel Zsolt is egyet fog érteni, hogy nem látok semmilyen féle nézetátérést esetleg, bár még azért messze van ugye 2022, de úgy gondolom, hogy itt ebben a regionális politizálásban nem fognak történni a különösebb gondok.
Ha megengeded, még reagálnék.
Akartalak is kérdezni ezzel kapcsolatban.
Az önkormányzati választások az egy olyan kihívás lesz, ami talán az első nagy próbatétele lesz az alakuló
pont szövetségnek. Pont ez lett a kérdés, mert tulajdonképpen ez lesz az igazi tűzpróba, igen. A pudingnak próbája.
Igen, ez lesz a tűzpróbája annak a parlamenti választásnak, ahol újra harcba kell szállni az országos képviseletért. Gáborra reagálva, én azért látok érdekellentéteket a három párt között az önkormányzati választásokra való jelöltállítás kapcsán, hiszen azt látjuk, hogy az MKP és a Híd rendelkezik jelenleg struktúrákkal. A Híd struktúrái az elmúlt időszakban gyengültek, de még mindig létező struktúrákról beszélünk. Az összefogás pedig ott áll, hogy nyilván hozzá akarná adni a maga erejét a közöshöz, és ez egy olyan kihívás, amivel csak erősíteni lehet a szövetséget. Ennek kell megtalálni a formáját. Nyilvánvalóan az egy elsődleges szempont, hogy azok a polgármesterek, akik bizonyítottak a választóknak, és eséllyel újrázhatnak, őket érdemes a szövetségnek újraindítani. Nyilván vannak olyan helyek, ahol kevésbé volt sikeres a politizálás az elmúlt időszakban a magyar pártok részéről. Ott lehet megtalálni a helyét azoknak, akik esetleg hozzá akarják tenni a maguk erejét. Ennek a formáján nyilván azért lesznek viták, ne legyünk ebben a tekintetben naívak, de a közös érdek az az irányba fogja vinni a pártokat, hogy mégis a lehető legoptimálisabb megoldást találják meg. Ugyanis a választókat nem lehet becsapni.
De bocsánat, az azért kijelenthető, hogyha sikerül megugrani 22-ben egy jó kampánnyal, jó eredménnyel, kenyértörés nélkül azt a kampányt és azt a választást, akkor rá két évre a parlamenti választások idejére már egy, hogy is mondjam, szavatolva vagy biztosítva van, hogy egy egységes párt, a szövetség egyfajta egységes politikával tud elindulni.
Biztos, hogy a közös siker az mindig sokat segít, és munkára ösztönöz. Nyilvánvalóan azonban azt látjuk, hogy az önkormányzati választások eredményéből következtetni egy parlamenti választás sikerére azért talán nem kifizetődő, ezt az MKP esetében mondjuk. Láthattunk ugyanis erre sajnos példákat. De nyilván egy szélesebb választói réteget szólít meg a szövetség. Ebben a reményben alakul ez a szövetség, és ilyen módon egy közös siker, az valóban akár megkockáztatom, biztosíthatja is az, hogy a parlamenti képviselet is újra teremthető lesz, de minden esetre egy nagy lendületet adhat ebbe az irányba.
Bocsát, erre reagálva, még egy nagyon fontos üzenete lesz az önkormányzati választásoknak. Ugye régebben elég nagy rivalizálás volt az MKP és a Híd között. Az MKP egyébként az előző választásokon, tehát a kivéve a parlamenti választásokon mind le tudta előzni a Hidat, és kellő számú képviselőt be tudott juttatni a helyi önkormányzatokba, és sikeres párt volt. Na már most, hogyha a Híddal összefognak, kiegészítik az összefogást, akkor itt azért nagyon komoly tényező lehet a régión belül. Tehát adott esetben még a nagyobb pártokat is, mint a Smert, vagy a KDH-t, akiknek szintén erős struktúrákkal rendelkeznek, meg tudja előzni. És emlékezünk vissza 2005-re, 2006-ra, ugye amikor megalakult a nagy szlovák koalíció, amikor még az egységes MKP volt, és az MKP nagyon nagy sikereket tudott elérni azzal, hogy ott helyi szinten meg tudta szólítani a választókat, és nagyon komoly képviseletet tudott, megerőt tudott felmutatni. Én úgy érzem, hogy ha nem lesz semmi gond azzal, hogy meg tudnának egyezni, és a szövetség is ugye most már meg fog alakulni, akkor itt egy hasonló sikerre számíthatunk, és lehet, hogy elő fognak jönni akkor megint a nézeteltérések, és akkor egy ilyen szlovák-magyar töréspont is létrejött a régiókon belül.
Hát meglátjuk, mindenképp fogunk még erről beszélni, még azért van épp elég idő hátra, de maradjunk még egy picit a Fölvidéken, maradjunk egy picit a szlovák politikánál. Csak menjünk Pozsonyba, ugye az gyakorlatilag az utolsó magyar kormánytag, tegnap kiderült, hogy Filip Mónika oktatási államtitkár kikerült a Pixisből, Branislav Gröling oktatási miniszter menesztette őt, erről egyébként a hírportálunk a mahét.sk gyakorlatilag elsőként számolt be a sajtóban. Hát elég meglepő. Filip Mónika nekünk nyilatkozva, Somogyi Szilárd kollégánknak nyilatkozva azt mondta, hogy ő maga is csak pénteken, tehát 5 nappal korábban értesült arról, hogy Gröling továbbá nem kíván vele együtt dolgozni. Ugye érdemes tudni, Gröling az SZSZ minisztere, Filip Mónika is egyébként a párt tagja, vagy a párt jelöltje. Mi történhetett, mit gondoltok, miért? Mert elég hirtelen esemény?
Filip Monika választ is adott erre a kérdésre tulajdonképpen, hiszen Branislav Gröling miniszterként már hosszú hetek, hónapok óta nem volt hajlandó aláírni a magyar iskolák fejlesztését célzó javaslatait.
Hát ez várhatóan így is marad akkor, gondolom, hiszen úgy tudni, hogy a helyére egy szlovák.
Ez egy következő kérdés.
Ugye Filip Monika helyére.
Igazából most az a tét, Filip Monika előkészítette törvénymódosítást, ami a parlament elé került az elmúlt napokban, amiben konkrétan végre 3 évtized után megnevezik a nemzetiségi oktatást. Körülírják, hogy ez tulajdonképpen mit jelent.
Tehát definiálják.
Igen. Ebben eddig adós maradt a szlovák közoktatás, és most ez valahol azért érezzük, hogy veszélybe kerül. Viszont azt gondolom, Filip Monika is egy olyan jelenség volt az elmúlt időszak felvidéki magyar politikájában, amely azért sok-sok tanulsággal szolgál számunkra. Az első és legfontosabb tanulság az, hogy bár ezt sokan vitatják, egy fecske nem csinál nyarat. Magad említetted, hogy egyedüli kormánytag volt, magyar nemzetiségű kormánytag, de ő sem a szervezet képviselet jogán volt ott, hanem alanyi jogon, a maga tehetségével, felkészültségével, ami nyilván nem is feltétlenül az oktatási irányba, vagy szakpolitikai irányába vitte volna őt, de éppen itt volt rá véletlenül szükség, és nem mondott nemet erre a kihívásra. Magyarként, ha mérleget vonunk erről az egy évről, amit Filip Monika eltöltött a hivatalában, vagy bő egy évről, akkor azt látjuk, hogy eljutott ennek a törvénynek az előkészítéséig, de mégis beleütközött olyan akadályba, saját pártja, saját minisztere negálta, ellenezte az elképzeléseit, ami azért jelzésértékű, ha magyar ügyeket akarunk képviselni a magyar szakembereknek, persze feltétlenül ezzel nem muszáj azonosulniuk, hiszen a szabad választás joga mindenkinek fennáll továbbra is, de ha tényleg sikerrel akarjuk képviselni a közösségünk ügyét, közösségünk érdekeit, legyen szó akár az oktatáspolitikáról, akkor egy újabb jelzést kaptunk abba az irányba, hogy szervezett képviseletre van szükség.
Háttér nincs meg a háttér, anélkül pedig
nem. Igen, a politikai támogatás, egyáltalán a frakciók, a képviselők támogatása
a lobby
parlamentben. Filip Monika ugyanis magára maradt ebben a minisztériumban. Nyilván maga mellé vett olyan magyar nemzetiségű szakértőket, akikkel együtt tudott dolgozni. A pedagógiai közvélemény, ha nem is osztatlanul, de nagyrészt elismeréssel nyilatkozott erről a munkáról, amit Filip Monika elvégzett. Mi jellemzőként nem tehetünk más, mint csatlakozunk ehhez a megítéléshez, de azt a konklúziót mégiscsak le kell vonjuk, hogy el kell gondolkodni a felvidéki képviseletnek, és mindazoknak, akik szavazóként tehetnek azért, hogy a közösségünk ügyét képviselni tudjuk, hogy ne emberekbe gondolkodjunk feltétlenül, hanem próbáljuk meg a szervezet képviseletet újra teremteni, és abban megtalálni a szakemberek helyét. Nyilván Filip Monikának is ebben a viszonyrendszerben lehet helyet találni. Talán számomra ez volt a legfontosabb üzenet ennek a tegnapi napnak.
Ugye, ha van olyan párt ebben a négyes koalícióban, ami a fölvidéki magyarok számára igazán nem szimpatikus, és tagjainak, kinevezetjeinek korábbi húzásai miatt megérdemli a bírálatot, az épp az SZSZ, ugye gondoljunk csak akár Martin Klusz külügyi államtitkár, akár a külügyminiszter úr Iván Korcsok néhány korábbi kijelentésére, és mit ad Isten, Filip Monikát is egy SZSZ-es miniszter, Branislav Gröling az, aki meneszti. Elvetem a súlykot, ha itt valami mintát vélek felfedezni?
Hát sajnos igazad van, Krisztián, nem, és nem veted el a súlykot. Régebben egyébként független elemzőként én azért úgy néztem, láttam dolgokat, hogy az SZSZ lehetne az MKP-nak a természetes szövetséges partnere, hiszen nem egy nacionalista pártról van szó, hanem egy, hát egy jobboldali, liberális párt, akik ugye valamilyen szinten azért megértik a kisebbségi politizálást is. És hát mit ad Isten ugye látni azt, hogy itt azért vannak nézeteltérések, és hát a nemzetiségi ügyekben, tehát hogy elég negatívan szólnak fel. Branislav Gröling is ugye most felsorkozott Klusz és Iván Korcsok mellé, és hát ugye, ahogy a tegnapi interjúból is olvastuk, nemzetiségi problémák is voltak, és hát a legfontosabb üzenet, amit Zsolt is mondott, hogy itt tényleg ezt lehet felfogni, hogy itt tényleg Mónika egyedül volt hagyva. Ezeket a javaslatokat, a magyar ügyekről szóló javaslatokat, oktatási reformokat egyedül nem lehet átvinni. Nagyon hiányzik az egységes magyar párt, és mit ad Isten, pont egyébként az SZSZ frakciójából Ondrej Dosztál volt az, aki felszólalt a parlamentben, hogy hát sajnálja, hogy örül annak, hogy van néhány magyar parlamenti képviselő, de hiányzik az egységes erő. És igen, hogy ahogy mondtad, az SZSZ megéri a bírálatot és a kritikát, de én úgy gondolom, hogy ugyanakkor segített is nekünk ilyen szinten, mert ez ráeszmélheti arra a politikusokra, a felvidéki politikusokra azt a tényt, hogy tényleg össze kell zárni, és nincs idő arra, hogy most akkor egymás ellen harcoljunk, hogy akkor hogyan nézzen ki a szövetség, hogy akkor most tényleg gondolkodni kelljen azon, hogy akkor mi legyen a magyar érdekképviselet. Nem, ez kéne, hogy meglegyen, ennek kéne a magyar érdekképviseletnek lenni, hogy össze kell zárni. Mert ezeket a fontos dolgokat csak együtt lehet átvinni. Nézzük meg, hogy Filip Mónika hiába volt ott, ügyes volt, és igyekezett egyébként átvinni a dolgokat, de nem sikerült. Gyimesi György esete is ugyanez a példa, hogy hát egyedül van hangos, de nem tud semmit elérni ezzel.
Akkor evezzünk itt záró témaként egy kicsit lazább vizekre, bár a politikát nem hagyjuk el, csak hozzákeverjük a sportot. Gondolom mind a ketten néztétek a szerdai meccseket, az egyiket 6 órától, a másikat 9-től. A focit kevésbé kedvelő nézőinknek mondanám, hogy szerdán 6 órától a szlovák válogatott játszott a spanyolokkal, 9-től pedig mi magyarok játszottunk a németekkel, ugye a szlovákok egy nagyon csúnya 5-0-ás, az EB eddigi legnagyobb különbségű vereségét szenvedték el Spanyolországtól, ezzel ki is estek az EB-ről. Mi magyarok pedig egy ilyen hősies küzdelemben, kis híján megvertük Németországot Münchenben, egy elég átpolitizált meccsen, hát a vége 2-2 lett, sajnos mi is kiestünk. Megfogalmazódott bennem a kérdés azzal kapcsolatban, hogy mi felvidéki magyarok hogyan kell, hogy viszonyuljunk mondjuk a szlovák válogatotthoz. Örülnünk kell a sikereiknek, pont hogy sajnálnunk kell, ha sikereket érnek el, vagy teljesen indiferens, hogy a szlovák válogatott éppen 5-5 kap, vagy 5-5 rúg a spanyoloknak.
Erre azt tudom válaszolni, Krisztián, hogy a felvidéki magyarok gondolhatnak a kérdésről sok mindent, ezt ne döntsük el helyettük.
Persze.
Arról tudok beszélni, amit én gondolok erről a kérdésről. Én a magyar válogatottnak szurkoltam szerdán, és ezzel azt hiszem meg is válaszoltam a kérdésedet. És azt kell mondjam, hogy látva a két mérkőzést és összehasonlítva a két mérkőzést, egészen más állva meghalni és levonulni egy megalázó vereséggel a pályáról, mielőtt nyilván eléggé nagyképűen nyilatkozva, magukat esélyesnek láttatva mennek fel a pályára a játékosok. Ebből a szempontból Szlovákia kiesése talán kevésbé mozgatta meg a szíveket az országban, legyen szó akár szlovákokról, akik érzelmileg azonosulnak a szlovák válogatottal. Hozzáteszem, volt olyan példa már a sporttörténelemben, amikor szlovák sportolónak szurkoltam, és ilyen lesz a jövőben is. Éppen ez hiányzott a szlovák válogatottból, ami a magyarban megvolt, hogy az ember azonosulni tudjon velük, és ebben nem keverném bele a felvidéki magyar létet, a politikát legkevésbé. Nem éreztem azt a kötődést a szlovák válogatotthoz, amit éreztem a magyarhoz, és valószínűleg éreztem volna elfogulatlan rajongóként, szurkolóként, futballrajongóként. A magyar válogatott olyat mutatott ezen az Európa-bajnokságon, amit korábban nem igazán láttunk tőle. Egy olyan csoportba sorsolták bele, ahol a világ 5 legjobb válogatottájából 3 szerepelt. És ebben a csoportban kellett helytállni.
És ez sikerült is.
És azt gondolom, hogy ez sikerült. Ugye a portugál mérkőzés ugyan rosszul végződött, hiszen a 3-0 látszatra egy nagy különbségű vereség, de hát tudjuk, hogy 84 percig ott is egy nagyon szívós, nagyon határozott, nagyon fegyelmezett játékot láthattunk a magyar csapattól. A franciák ellen pedig megéltük a csodát. Talán aki azt a mérkőzést látta,
Az nem
fogja egész életében elfelejteni.
Bocsánat, csak közben itt hallgatom Gábornak a jegyzését, és érzem, hogy kicsit, mintha ellent akarna neked mondani, és beszélgettünk is az adás előtt, és tudom, hogy egy kicsit te másként gondolkodsz erről a kérdésről, a szlovák-magyar szurkolás kérdése?
Hát szerintem ebben, abban a kérdésben, hogy tudom, hogy hol van a szívem, és az identitásomat meg tudom őrizni, abban teljes mértékben egyet gondolunk, és hát bár a szlovák meccset nem láttam, de ha néztem volna, akkor se tudtam volna úgy szurkolni, mint a magyar német meccsen a magyaroknak.
De nem örültél az 5-0-as vereségnek?
Nem örültem az 5-0-as vereségnek. Hát én úgy fogom fel, hogy azért valamilyen szinten, ahogy Orbán Viktor is fogalmaz, a jó szomszédokkal jó kapcsolatot kell ápolni, és örülök egyébként a szlovák sikereknek is, hiszen hogyha Szlovákia sikeres, akkor azon belül a szlovákiai magyarok is tulajdonképpen sikerként tudják elkövetni a magyar eredményeket, de nincs konfliktus, adott esetben akkor fel tudunk ezen emelkedni, és a V4-en belül tudunk örülni egymás sikerének is. Egy személyes példával tudok jönni. Szerdán ugye, hát régebben jártam ilyen politikai képzésekre, ahol ugye szlovák, illetve más közép-európai országban néppárti politikusok fiataljai jöttek össze, és megvan még a levelezésünk a Facebookon, és ott egyik horvát szurkoló írta, hogy hát sajnálom a magyarokat, gratulálok nektek, szép volt például franciákkal, és azt egy szlovák képviselő is írta, hogy ő is örül a magyar sikereknek, és ez nagyon jó érzés, hogy tényleg eltűnt az extrém sovinizmus, vagy az extrém nacionalizmus így a Kárpát-medencén belül, hogy tudunk egymás sikereinek is örülni. Nem olvadunk össze, mert nem vagyunk úgymond egy nemzet, de a sokszínű nemzetek mellett meg tudunk maradni, és hát egy felvidéki magyar. Természetes dolog, hogy a magyaroknak drukkol, holott az is természetes lenne, hogy a szlovák ezt megértse. Az intelligensebb, diplomatikusabb, felfogású, gondolkodású emberek ezt megértik.
Zsolt?
Azt gondolom, hogy ez egy ideális világ, amit Gábor leír. És talán egy-két szlovák-magyar mérkőzésre a közelmúltból, ha visszatekintünk, akkor talán ez nem igazolja.
Ez a hoki mérkőzés is
fog. Nem csak, hát a futball, talán emlékeztek, amikor egymás ülepét mutogatták a szurkolók a másik felé, és hát...
Ez főleg a szlovákok szokás, egyébként nem akarom védeni a magyar szurkolótávot, mert a sörös
doba,
meg a sörös koharat mi is bedobjuk,
igen. Ez nyilvánvaló, hogy azért a feszültség érezhető a két nemzet viszonyában, ha egy szlovák-magyar futballmérkőzést játszanak, akkor az nem egyszerűen csak egy futballmérkőzés. Felvidéki magyarként pedig ehhez valamilyen módon viszonyul az ember. Én azonban nem szeretném semmilyen módon diktálni a felvidéki magyarnak, kinek szurkoljon. Nyilván mindenkinek van egy érzelmi azonosulása, szíve. Én amiért a magyar válogatott mellett teszem le a voksomat, az azonosulás. Ez nyilván származik egy érzelmi azonosulásból, az identitásomból, de a mutatott játékból is. És ezt fontosnak gondolom, a jövőre nézve, ha egy szimpatikus szlovák csapat fog kifutni a pályára, biztosan nem fogok ellene szurkolni, csak azért, mert felvidéki magyar vagyok. Meg kell mondjam, ezt a szlovák válogatottat nem ennek láttam. A mutatott teljesítményről mindent elmond, hogy az első mérkőzésen, amikor tényleg jó játékkal Lengyelországot legyőzték, a másik két mérkőzésen még kapura sem lőtt a szlovák válogatott. Marco Rossit szeretném idézni a francia meccs előttről. Abban a pillanatban, amikor a labdát megszerezzük, támadni kell. A futball egy egyszerű játék. Azt hiszem, hogy...
Ez egy jó szó lehet ennek a mai beszélgetésnek.
Igen, hát az olasz mester mentalitásáról mindent elmond, és ha megengedtek még egy gondolatot, és talán tényleg ezzel lehet zárni.
De jobb legyen akkor, mint ez az előző kocsis, hogy a csúcson hagyjuk abba.
Talán sokan látták azt a képet, amikor Schäfer Andrist vigasztalja, Marco Rossi mester. Úgy áttörelve, amiben minden benne van, azt a közelséget, amit Marco Rossi föl tudott építeni játékosokkal, azt az apa szerepet, azt a szeretetet, nem lehet erre más szót mondani, szerintem erről is szól a futball. Azt gondolom, hogy ezt a képet, hogyha iskolákba bevinnénk és mutatnánk a gyerekeknek, hogy mit jelent csapatban gondolkodni, mit jelent együtt lépni, együtt gondolkodni valamiről, erről sok mindent át lehetne venni, példának is.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nézőknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra.